Hold meg hát, Úr, a magyar ország.
Kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Harmadfokúra emelte és szombat éjfélig meghosszabbította a hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A tartós hőség megterheli az egészséges szervezetet is, de különösen veszélyeztetettek a kisgyermekek, az idősek, a várandósak, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. Még mindig a magyar gazdák oldalán állunk és megvédjük az érdekeiket, jelentette ki az agrárminiszter a Facebook oldalán. Nagy István hozzátette, nem csak a hőség miatt fő a gazdák feje, hanem attól a költségvetési tervezettől is, ami 2028-tól határozza meg az európai mezőgazdaság jövőjét és a gazdák megélhetését. Drasztikus átalakítást tervez Brüsszel a támogatásokban, hiszen 33 ezer milliárd forinttal adnak kevesebbet az európai gazdáknak, és 40 ezer milliárd forinttal többet pedig Ukrajnának, ismertette. A tárcavezető szerint jogos a gazdák felháborodása, ez ellen az európai élelmiszerbiztonságot veszélyeztető és a jövőjüket tönkretevő terv ellen. Újabb a kárpátaljai magyarokat fenyegető üzeneteket festettek fel Kárpátalján Munkácson. A három különböző feliratot egy épület két ajtajára és falára írták fel, amelyeken a magyarok halálát kívánták, valamint obszcén szövegkörnyezetben Orbán Viktor neve is feltűnik az egyik fényképen, amelyet a firkákról készítettek. Az emberiségnek napjainkban súlyos harmadik világháborús veszéllyel kell szembenéznie, az ENSZ-nek ezért mindennél fontosabb ennek a megelőzése, amihez a megoldás irányába kellene vinni az ukrajnai háborút. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban az ENSZ fenntartható fejlődésről szóló magas szintű politikai fórum előtt. Szijjártó Péter kiemelte, amikor a világszervezet néhány évvel ezelőtt elfogadta az erre vonatkozó célkitűzéseit, akkor nem volt világháborús veszélyhelyzet. Most az ENSZ-nek a 80. évforduló kapcsán is az a feladata, hogy elhárítsa a harmadik világégés kitörésének veszélyét, szögezte le. A Magyar Honvédség helikopterekkel segít az albániai tüzek megfékezésében, közölte a honvédelmi miniszter az MT-vel. Két Airbus H225-ös helikopter személyzettel, kiszolgáló állománnyal, a tűzoltásokhoz használt ballonokkal indult útnak Szolnokról. Az albán hatóságok az Európai Unió veszélyhelyzetreagálási koordinációs központon keresztül hívtak segítséget az országot hetek óta sújtó tüzek megfékezéséhez. A 27 uniós tagállam közül 9 küldte vissza a brüsszeli központnak azt, hogy mennyi kvóták szerint elosztott illegális bevándorlót hajlandó befogadni, ismertette Bakondi György az M1 állami televízióban. Az európai államok többsége más álláspontot képvisel, mint a brüsszeli apparátus, akiknek az egyetlen gyógymódja a kialakult súlyos migrációs válságra az, hogy kvóták szerint szét kell osztani az embereket, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Kitért arra, hogy mindeközben a határőrizetet jelentősen megszigorították Németországban, Dániában, Lengyelországban, Ausztriában, Szlovákiában, Horvátországban, Szlovéniában, Olaszországban és Spanyolországban is, valamint megkezdődött a kitoloncolások határozottabb végrehajtása. Társadalmi egyeztetése bocsátotta az otthonstart program részletszabályait a kormány. Az alapfeltételek nem változtak, az egyik újdonság, hogy a megvásárolt ingatlanokat 5 évig nem lehet majd eladni. Elindult a digitális állampolgár weboldal. A Digitális Magyarország Ügynökség azt közölte, az internetes oldal és a már korábban elindított mobil alkalmazás egymást kiegészítve nyújt teljes körű segítséget az állampolgároknak. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton közölte, az intézkedés bevezetése óta az élelmiszerek átlagosan több mint 20, a drogériai termékek pedig 26%-kal lettek olcsóbbak. Végül az időjárásról, derült lesz az ég a folytatásban is, fátyol és gomoly felhőkkel, északon előfordulhat majd zápor, esetleg zivatar, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 16-17, napközben aztán 35-36 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám. A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy négy elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Indul az iránytű. A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt Molnár Andrást halljátok. A mai adásban dr. Makkai László, a görögkatolikus felsőoktatási és kulturális diákotthon, azaz a Roma Szakkollégium és a Romzsa Tódor Szakkollégium igazgatója lesz a vendégünk. A nyári feladatokról, tervekről beszélgetünk, kiderül, hogy augusztus 11-ig lehet jelentkezni a diákotthonba, és szó lesz az Akropolis szabadtéri színpad várható programjairól is. Tartsatok velünk, érdemes!
Szeretettel köszöntelek, Laci atya.
Én is szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatóit is.
Egy határidő közeledik, és van még néhány hely a kollégiumban. Kezdjük ezzel a témával, de majd az Akropolis szabadtéri színpad a nyár hátralévő részében várható előadásairól is beszámolunk. Tehát kiket vártok, és meddig várjátok a jelentkezéseket?
Mert ez nagyon izgalmas minden évben, amikor a felvételit meghirdetjük, hiszen egyetemi kollégiumot működtetünk itt Miskolctapolcán, festői környezetben, nagyon közel a Miskolc Egyetemhez. Minden évünk hullámzó, hogy mennyi diák végez, kap diplomát, és akár a mesterképzést máshol képzelik el, vagy éppenséggel Miskolci Egyetemen tovább tanulnak. Búzdítjuk őket, hogy maradjanak a régióban természetesen a fiataljaink, de augusztus 11-én van a jelentkezési határidő a kollégiumunkban. Addigra reményeink szerint kiderülnek a pontszámok, és mindenki tudja, hogy fölvették-e álmai egyetemére, vagy éppen arra a szakra, amire beadta a jelentkezését, és hát ugye utána rögtön mindenki elkezd keresni magának lakóhelyet, diákotthont, hogy hol is szeretné eltölteni egyetemista éveit, és nyilván az sem mindegy, hogy kikkel, milyen környezetben. Itt Miskolctapolcán van a Miskolci Egyházmegye fenntartásában működő felsőoktatási és kulturális diákotthonunk. Összesen 66 fős a kollégiumunk, tehát egy, mondhatnám azt, egy nagy család a mi kollégiumunk, hiszen itt ez a 66 fő, plusz ugye nyilván a munkatársak, hát mindenki ismer mindenkit. Két épületben vagyunk elhelyezve. Működik nálunk a Roma Szakkollégium, immár 15. tanévét kezdjük meg a Roma Szakkollégiumnak. Ide is várjuk azokat a roma fiatalokat, hátrányos helyzetű fiatalokat, akik szeretnének egy ösztöndíj programban részt venni, és nem csak ösztöndíj programot kapnak, hanem nagyon komoly felelősségvállalást is, ami a társadalmi életben azt gondolom ma nagyon fontos. Ez egy külön programunk, ránk lehet keresni az interneten keresztül, ha valaki beírja azt, hogy Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium, akkor ki fog jönni rólunk nagyon sok információ. információ, többek között a honlapunkon, a jelentkezési lapunk letölthető, és meg lehet nézni, hogy milyen programjaink voltak az elmúlt évben. Több mint 60 programot valósítottunk meg a hallgatók irányában, amire azt gondolom, hogy nem kevés program, de szeretettel várjuk a roma szakkollégiumba is a fiatalokat, illetve van egy fő kollégiumunk, ez a Romzsa Tódor szakkollégiumunk egy másik épületben, ahová szintén várjuk a fiataljainkat. Összesen 12 üres helyünk van, ami hát most már talán kevesebb, mert azóta érkeztek be jelentkezések, tehát ha valaki nagyon szeretne hozzánk eljutni, és egyetemi éveit a keresztény értékrendnek megfelelően élni, olyan csapathoz tartozni, ahol tényleg a sok-sok vidámság mellett a tanulásra fókuszálunk elsősorban, akkor várjuk a fiataljainkat. És azok, akik hallgatják a műsort, a Szent István Rádiónak a műsorát, akár szülők, nagyszülők, bátorítsák az unokákat, akik tovább mennek tanulni, hogy azt az értékrendet, amit megkaptak a szülőktől, az Isten szeretete, a templom szeretete, a közösségnek az élménye, akkor nekik tudom ajánlani a Miskolci Görögkatolikus Kollégiumot, és ha jelentkeznek hozzánk, akkor be kell adni a jelentkezési lapot, lelkészi vagy papi ajánlást természetesen mindenképpen küldeni kell, és augusztusban van egy személyes találkozó, egy személyes elbeszélgetés is, ahová várjuk majd a fiatalokat, egy napra behívjuk őket, és mindent elmondunk, hogy mi mindent tud nyújtani a kollégiumunk. Ugye nem is gondolják sokan, hogy ez nem csak egy ilyen ifjúkori megőrző hely a kollégium, hanem számos programot is tudunk kínálni, járunk színházba, korcsolyázni, moziba a hallgatókkal, bowlingozni járunk a hallgatókkal, Budapestre szoktunk menni, múzeumokat látogatni, testvér szakkollégiumokat fölkeresni, kirándulásokat szervezünk, konferenciákat szoktunk szervezni, tehát nagyon izgalmas minden évben a mi életünk itt Miskolcon, illetve a hallgatóknak tudunk biztosítani lehetőséget arra, hogy az egyetemi tanulmányai alatt, akár ha valakinek nincsen számítógépe, laptop, tablet, vagy éppenséggel hirtelen nyomtatni, fénymásolni kell valamit, akkor itt az intézményünk falain belül ezt megteheti, ez térítésmentesen természetesen, és ha valaki sportolni szeret, akkor több mint 20 darab kerékpárt tudunk kiadni a hallgatóknak, hogy kerékpározzanak, lehet menni kerékpárral az egyetemre is, hiszen nincs messze az egyetem, bicikli úton el lehet jutni az egyetemre, tehát gyakorlatilag megpróbáljuk azokat a lehetőségeket is megadni az egyetemistáknak, mely lehetőségek azt gondolom, hogy normál egyetemi közegben nem biztos, hogy megvalósulhatnak. Úgyhogy így várjuk majd a hallgatói jelentkezéseket, és bízunk benne, hogy erre ez a 12 hely, ami most jelenleg rendelkezésre áll, és mondom, sajnos ez most már kevesebb, hiszen napról napra jönnek az érdeklődők, illetve a jelentkezési lapok az intézményünkbe, de aki hallgatja a műsort, és úgy gondolja, hogy biztos, hogy felveszik az egyetemre, ne habozzon, inkább minél előbb adja be hozzánk a jelentkezést, szintén a honlapon megtalálnak bennünket, ránk kell keresni, rajta vagyunk a honlapon, az Instagramon, a TikTokon, úgyhogy bármilyen formán, Facebookon, bármilyen formán ránk lehet találni. Kedves munkatársaim, minden nap felveszik a telefont, lehet keresni bennünket reggel 8-tól délután 16 óráig, úgyhogy reméljük, hogy minél több érdeklődőnk lesz, és minél több jó kollégistát fel tudunk venni ebbe az esztendőben is.
Nem csak görög katolikusokat vártok, ugye?
Természetesen, tehát én gondolom, hogy a jellege a görög katolikus, természetesen a mi lelkiségünknek, a mi életünknek, a mi itt létünknek, de természetesen, ha valaki más felekezethez tartozik is, bátran jelentkezzen. A lényeg az, hogy mélyen hívő emberek, keresztények, fiatalok jöjjenek hozzánk, akiknek tényleg nem idegen az, hogy a kápolnában vannak különféle imádságok, lelki gyakorlatok, szentliturgiák. Ha valaki úgy gondolja, hogy ima életét tovább akarja egyetemista korában is élni, és hát az ima élet az, ami nem állhat meg, aminek folyamatosan fejlődnie kell, akkor azt gondolom, hogy az egyetemi évek, mindamellett, hogy mindenki azt mondja, hogy csak a bulizásról szólhat, és a fesztelen kikapcsolódásról, én azt gondolom, hogy hozzánk tényleg az jelentkezzen, aki elsősorban tanulni szeret, tanulni akar, aki boldogulni akar, aki időben be akarja fejezni az egyetemet, nem pedig csúszásokkal, akár sokszor a saját hibája miatt is, hanem valóban azok jönnek ide, akik szorgalmasan akarnak tanulni. Az egyetem összes karáról van nálunk hallgató. Tehát aki idejön elsősként is, műszaki karra jelentkezett esetleg, vagy gazdaságtudományi kar, vagy bölcsészkar, vagy egészségügyi külügyi kar, jogi kar, biztos, hogy talál olyan hallgatót, aki már előtte jár, és néhány vizsgán túl van, és tudnak egymáson segíteni jegyzetekkel, különféle információkkal. Tehát azt gondolom, hogy nagyon jó kis csapatunk van, mint minden évben természetesen, és hát ez a jó kis csapat a kollégistáktól kezdve a munkatársainkon keresztül tényleg azért vagyunk, hogy tudjuk segíteni, beilleszkedni az új hallgatókat az egyetem világába is, hiszen azért tudjuk nagyon jól, hogy az egyetem világa egy kicsit bonyolult, mint egy középiskolai világ. Itt a Neptun rendszernek az ismerete nagyon fontos, amiben nekem is fiatal munkatársaim vannak, akik maguk is még tanulnak, tehát tudnak segíteni, elboldogulni, hogy hogyan is kell a tantárgyakat tanegységenként fölvenni, hogy érdemes a mintatanterv alapján haladni. Tehát ezek mind-mind olyan információk, ami azt gondolom, hogy egy egyetemista számára ez nélkülözhetetlenek.
Fiúkat vagy lányokat vártok?
Is, természetesen koedukált a kollégiumunk. Most úgy gondolom, hogy talán egy picit, mintha több lány végzett volna az egyetemen, tehát lányos helyen valószínűleg kicsit több van, mint fiús helyen, tehát nem a 12, az nem 6-6, hanem az már valószínűleg kevesebb, de hát természetesen megoldjuk az elhelyezkedésüket a hallgatóknak, úgyhogy én azt gondolom, hogy bátorság, induljanak neki a nagyvilágnak, sokszor ki kell szakadni a szülői közegből, millióból, és hát elindulni, hogy tényleg az ember a saját lábán tudjon megállni, és amíg ebben barátokra, társakra talál, akkor azt gondolom, hogy még elviselhetőbbé teszi az egyetemista éveket. És hát a kollégiumunk az is büszkélkedhet, hát, hogy nagyon sokan azért itt ismerik meg életük szerelmét, párját, házastársát. Többször hívnak engem is, és a hétvégén is voltak itt, volt kollégistáink, akik bejöttek a kollégiumba, körbenéztek, innen indult az életük is, hát nagyon sokan itt ismerték meg életük szerelmét, és hát az a kollégium többet is nyújt sokszor, mint az, hogy egyfajta biztonságot ad, egy helyet, ahol az ember tud pihenni, aludni, tanulni, azt gondolom, hogy sokkal többet is tud nyújtani, de mondom, pont azért, mert hasonló értékrendben bíró fiatalok vannak itt, akik szintén az együttjárásukat, a párválasztásukat is a keresztény értékrendnek megfelelően élik meg kollégiumi keretek között is.
Mondjuk el az infrastruktúrális lehetőségeket, említetted, hogy gyönyörű környezetben van, tényleg így van, a Tapolcai tótól nem messze, tényleg egy csodálatos környezetben található ez a kollégium, de mondjuk el, hogy hány egyes szobákban és milyen lehetőségek, mert például itt vagyunk egy kis külön házikóban.
Igen, ez a kis külön házikó, ez pont a tanulásra is szolgál többek között, illetve a nyelvórák itt zajlanak, illetve a hallgatóink itt szoktak születésnapi rendezvényeket tartani, vagy itt az Xbox szoba is, tehát itt szoktak Xboxolni a fiúk, hogyha szabad így mondani, de ugyanakkor a kollégiumi infrastruktúra, azt gondolom, hogy a feltételei azok nagyon kedvezőek. 2-3-4 ágyas szobáink vannak, és mindegyik szobához természetesen felújított fürdőszoba, zuhányzó, mosdóhelyiség is tartozik. Főzési lehetőség van, mosási lehetőség a hallgatók számára, tehát gyakorlatilag mondanám azt, hogy mint egy albérlet úgy élnek itt a hallgatók, tehát rengeteg ilyen lehetőséget tudunk biztosítani, amiben az életüket egy kicsit meg tudjuk könnyíteni. Itt valóban Miskolc-Tapolcán egy pár percre a csónakázó tótól, illetve a barlangfürdőtől található a kollégiumunk, tényleg festői környezetben, gyönyörű helyen. Több épületünk is van, az Akropolis épülete, ahová 34 hallgatót tudunk fölvenni. Szintén felújított fürdőszobákkal büszkélkedhetünk, illetve az egész épület felújításra került, illetve energetikai szempontból is megújult, mind nyilázáró csere tekintetében, napelem tekintetében, illetve szigetelés tekintetében, tehát nagyon kedvező a ilyen szempontból az energetikai besorolása is az épületnek, erre nagyon odafigyelünk, illetve az alsó épületünk pedig 2017-ben lett teljesen felújítva, ahol szintén 2-3-4 ágyas szobákban várjuk a hallgatókat, és itt is minden komfort fokozatnak megfelelő a szoba, a szobáknak a felszereltsége. Értelemszerűen amit mi tudunk adni, az a ágy nemű és ágyhúzatot kell hozni, de minden más van, íróasztal, kislámpa, szék a szobákba, ágy, matrac, amit szintén folyamatosan frissítünk, illetve hát ilyenkor a nyáron ezeket fertőtlenítjük, és hát hogy tisztán várja majd a hallgatókat. Az a kis ház, ahol vagyunk, ez valóban nemrég lett átadva, és ez tényleg egy ilyen kis közösségi térnek lett kitalálva, rengeteg társasjátékot lehet látni. Itt van biliárdasztal, tehát azt gondolom, hogy tényleg, ha valaki sportolni szeret, akkor elliptikus tréner, tehát valóban sok minden van, ami tudja segíteni az életünket, illetve beszéltem, hogy van több mint 20 darab kerékpárunk a kollégisták számára. Van társalgunk, ahol szintén a programjaink nagy része zajlik, infokommunikációs eszközeink vannak, amit ki tudunk adni a hallgatóknak. A társadalomban található a nyomtató, ahol ki lehet nyomtatni a szakdolgozathoz bizonyos dolgokat, vagy éppenséggel letölteni olyan jegyzeteket, amit ki tud nyomtatni a hallgató. Tehát rengeteg olyan lehetőségünk van, amiben azt tudom mondani, hogy a feltételek tekintetében megfelelünk. Van sportpályánk, ami hamarosan még felújításra fog kerülni augusztus hónapban, illetve hát nem utolsó sorban, de talán ezt kellett elejére tennem, hogy van kápolnánk, ami folyamatosan a nap 24 órájában várja a hallgatókat közös imádságra, hiszen vannak közös imádságaink is, vannak találkozóink a kápolnában, lelki gyakorlatok a kápolnában, szentmiség, szentliturgiák a kápolnában, tehát hogy gyakorlatilag azt gondolom, hogy itt a helyben is a hallgatók a hitéletüket így tudják gazdagítani, gyarapítani. Úgyhogy azt gondolom, hogyha én egyetemista lennék most, akkor biztos, hogy ezt a kollégiumot választanám ilyen jó feltételek mellett.
Folytatjuk dr. Makkai Lászlóval, a görögkatolikus felsőoktatási és kulturális diákotthon igazgatójával a beszélgetést.
Néhány szót a legfontosabb tudnivalókról, a házi rendről, mondj, mik azok, amik esetleg nem úgy működnek, mint egy hétköznapi kollégiumban.
A házi rend az természetesen a keresztény értékrendek megfelelően lett kialakítva, az azt jelenti, hogy mindig mindenki a saját szobájába alszik. A kollégiumot úgy védjük, hogy idegeneket, más hallgatókat, aki nem a mi kollégiumunknak a lakója, hallgatója, a szobákban nem lehet fölvinni. Ez azért is jó, mert mindenki tudja, hogy ha a szobába este 8 óra, akkor 9 óra, akkor már átöltözik pizsamába, biztos, hogy senki nem fog idegenként bemenni a szobába, tehát csak a lakótársakkal lesz együtt. Lehet természetesen vendégeket fogadni a közösségi helyeken, de a lakószobák azok a lakóké, és nem pedig idegeneké. Természetesen az alkoholfogyasztás az nem megengedett a kollégiumba. Amikor van születésnap, névnap, akkor természetesen egy kocintásra azt meg van engedve, és hát nyilván ettől nem zárkózunk el, de azt gondolom, hogy az a fajta folyamat, amit az ember ugye a fiatalok világában tapasztal, azt itt nem preferáljuk. Hagyj tegyem hozzá, mióta én 15 éve igazgatom az intézményünket, azért erre nagyon kevés példa volt, hogy esetleg a hallgató olyan állapotban lett volna, hogy ne tudott volna esetleg fölmenni a lépcsőn, tehát erre azért odafigyelünk, illetve hát arra is, hogy itt az intézményünkben nincs és nem volt soha lopás, vagy bármilyen, amire azt mondja az ember, hogy hát hogy lehet ilyet megengedni. Tehát pont azért válogatott csapatot veszünk föl, válogatott fiatalokat veszünk föl, akik tényleg idevalók, és tényleg ezt az értékrendet képviselik, tehát ezért is nyugtatnám meg a szülőket, nagyszülőket, hogy egy ilyen környezetbe eljönni, ahol tényleg ezek a legfontosabb, tehát a házi rendünk úgy van kialakítva, hogy az mi értékrendünknek megfelelően tudjanak itt a fiatalok fejlődni, boldogulni, lelki életet élni, a házi rend ennek a szellemében lett kialakítva természetesen, és hát nem szigorúbb a házi rendünk, mint akár egy másik kinti kollégiumi, de vannak bizonyos szabályok, amiben következetesebbek vagyunk, vagy nem elnézünk dolgokat, hanem tényleg betartatjuk a hallgatókkal. Ilyen például a konyhai rend, hogy mindig mindent elmosogatunk magunk után, hogy rendbe tesszük a környezetünket, hogy a lakószobákat is rendbe tesszük, azt szoktuk ellenőrizni, hogy minden lakószobában tényleg rendben legyenek a dolgok. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ezekre odafigyelünk munkatársaimmal együtt. Nagyon sokat segítenek nekem a hétköznapoknak a megszervezésében a kedves munkatársak. Ezért van gondnok bácsink, takarítónénink vannak, akik takarítanak közösségi tereket, tehát irodai munkatársaim vannak, akik hallgatóügyi intézéseket intézik, tehát hogy azt gondolom, hogy erre odafigyelünk, és hát mindenkinek kézbe adjuk a házi rendet, amikor eljönnek hozzánk, vagy felvételizni, kinyomtatjuk a házi rendet, hogy otthon, míg hazaér a vonaton, olvassa el, nézze át, hogy nem árulunk zsákba macskát, nekünk ezek a szabályaink, ezt kell betartani, és akkor azt gondolom, hogy minden rendben lesz, és gördülékeny. Hagyj tegyem hozzá, hogy igazgatóként a 15 év alatt talán, ha 5 esetben kellett úgy hallgatót komolyabban rendre utasítani, de nem jellemző. Tehát pont az a nyugodtság van itt a mi diákotthonunkban, amire azt gondolom, hogy egy egyetemista valóban tanulni akar, és időben végez az egyetemen, akkor azt a mi környezetünkben megkaphatja. És hát ezért is mondtam azt, hogy ez nem egy buli kollégium, vannak jó programjaink, meg vannak értékek mentén történő közösségi életünk, ilyen a Mikulás műsorunk, tanévnyitó liturgiánk, tanévzárunk, lelki gyakorlataink, tehát ami tényleg az értékek mellett történik. Mindig hívok vendégatyákat, akik beszélgetnek a fiatalokkal, vannak előadássorozatok, hétvégi programok, tehát rengeteg mindennel tudunk készülni, és hála Istennek mindig sikerül jó hallgatókat összeválogatni, és olyan jó, amikor mi például minden évben irotára kimegyünk egy ilyen kötetlenebb kis lelki programra, és hogy ott is hallatlan jól érzi magukat a hallgatók, ami környezetünkben, az irotai kis táborunkban, ami több napos is szokott lenni, és hát hála Istennek oda is hívok mindig egy vendégatyát, aki ilyen fiatalokhoz szóló dolgokról beszél, és olyan jó más szemmel, más füllel is hallgatni, nem csak mindig az igazgatótól hallani ugyanazt, amit mások is elmondanak. Tehát, hogy így nagyon jól szoktak sikerülni ezek a táborok, ezek a kiruccanások, és hát hallgatóink már szinte várják. Ugye van nekünk is hallgatói önkormányzatunk, a fiatalok, akik szervezik ezeket a programokat, akik konzultálnak velünk. Most például mai napon két hűtőt szereztünk be, ami még nagyobb kapacitást tud nyújtani a hallgatóknak, fenntartó által biztosított keretből, tehát hogy mindig valami próbálunk újítani, frissíteni itt a kollégiumi területen belül is, hogy minél jobb legyen a hallgatóknak a komfortérzete.
Maradt néhány perc a műsoridőnkből, ezt használjuk ki arra, hogy meghívjuk a hallgatóinkat az Akropolis szabadtéri színpad következő előadásaira. Néhány előadás lesz még a nyáron.
Igen, valóban. A diák otthonunk sokrétű, mint hogy benne van a nevében, hogy kulturális diák otthon is, így nem csak diák otthonként működünk itt a 10 hónapon keresztül, tehát szeptembertől júniusig, hanem nagyon sok programnak adunk helyet is, egyházmegyei rendezvénynek, ifjúsági programoknak. Például ebben az évben volt a maratoni szentírás olvasása, ahová középiskolások, egyetemisták jöttek, és majdnem éjfélig olvastuk a szentírást folyamatosan a kápolnánkban. Kántor találkozók, kántor továbbképzéseket szoktunk helyt adni, és szoktuk megvalósítani itt a kántor találkozók programjait. Nyáron, nyári szállásként, hogyha valaki egyházi csoporttal érkezik, akkor szintén nálunk egy pár napot tud pihenni, és hát ennek még van egy másik lába is, a nyári Akropolis szabadtéri színpad, ami az Akropolis épület mögött található, 3 éve felújított komplexumában, egy 300 fős színház, ami évente június, július, augusztusában 10-12-15 programnak ad helyszínt itt Miskolctapolcán. Ide nyilván mindenkit várunk, hiszen a jegy.hu-n keresztül lehet jegyet vásárolni. Ebben az évben június végén kezdődött a Promenád koncerttel, amit a szimfonikus, miskolci szimfonikusok adtak, és rögtön dupla előadásban, hiszen olyan nagy érdeklődő volt rá, és azóta pedig a Magyarok Dalszínház a Komáromból Vizeli Csaba igazgatóral együtt évről évre jönnek, és immár 10. éve, hogy a komáromiak látogatnak bennünket, hogy a jubileumi évünk is van, 10 éve, hogy a Komáromi Magyarok Dalszínháza ellátogat hozzánk, akikkel nem csak egy szerződéses kapcsolatban vagyunk, hanem immár sokukkal baráti kapcsolatba is kerültünk, sőt volt már keresztülő is a Dalszínház színészei között, illetve hát sok-sok megkeresés, beszélgetés velem, tehát gyakorlatilag azt gondolom, hogy egy nagyon jó kis kapcsolat alakult ki, és hát a valahol Európában kezdődött, ami ezt gondolom egy nagyon komoly darab, és nagyon sok elgondolkodtató rész van benne, gyönyörű nagyszerű előadásban, nagyon jó szereposztásban láthatták a miskolctapolcaiak, volt már a Padlás című előadás, volt az Ankónai szerelmesek, ami szintén egy nagyon kellemes kis darab, de augusztusban lesz még a Meseautó, illetve a Made in Hungária, illetve augusztus végén 29-én pedig a Macskafogó előadása lesz még, amire várjuk szeretettel a kedves nézőket, amire még talán jegyeket is lehet kapni, és a jegy.hu-n keresztül lehet már csak a jegyeket igényelni. Nagyon sokan hívnak, telefonálnak hozzánk, hogyha szeretnének tőlünk jegyet vásárolni, mi nem foglalkozunk jegyárusítással. Úgyhogy ilyen szempontból is azt gondolom, hogy sokrétű a munkánk. Tehát mondanám azt, hogy nekünk nem fejeződik be, mint a köznevelés, vagy június végén, július elején vége, és akkor majd augusztus 20-a után, hanem nekünk non-stop gyakorlatilag folyamatosan működtetjük az épületet, az intézményeinket, és hát ezzel is, hogy igazából nyáron otthont adunk a könnyebb szórakozásnak, az a szlogenünk, hogy élmény a szabad ég alatt, és hát tényleg ezt szeretnénk megvalósítani, hogy akik eljönnek ide, és hát sok-sok gondokkal, nehézségekkel, terhekkel küszködő emberek, hogy kicsit máshogy menjenek el innen, hogy jobb lélekkel, vagy azt mondják, hogy nagyon fantasztikus előadás volt, milyen jó volt nyárestét itt tölteni. És már nem csak a nézőknek van előadás, hanem a Miskolci Egyházmegyében működik a Szent Zotikosz Gyermekvédelmi Központ. A Gyermekvédelmi Központban élő gyerekeknek, fiataloknak külön előadást is hoz a Magyar Rock Dalszínház, ahol ők vesznek részt, és hát azt gondolom, hogy számukra is egy nagyon szép és gazdag élmény az, hogy egy nyári színház előadást végignéznek, végigtapsolnak, végörülnek neki, és hát utána találkoznak a színészekkel is, akik a színpadon voltak előtte. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez is egy nagyon szép hozzáadott értéke ennek a Akropolis szabadtéri színpadnak, hogy valóban gyermekvédelmi és gyerekekkel is megtelik nyáron több alkalommal is az Akropolisnak a nézőtere, és nagyon jó látni csillogó szemű gyerekeket, örömmel tapsoló fiatalokat, kamaszokat, akik elgondolkodnak egy-egy monológon, egy-egy mondaton. Tehát azt gondolom, hogy van ennek is értelme, haszna. Ha szabad mondani, akkor az elmúlt években kezdtük el ezt, hogy külön előadást szervezünk a Gyermekvédelmi Központban élő gyermekeinknek, és azt gondolom, hogy nagyon jó bevált, és ez egy nagyon nehéz terület. Én kevésbé ismerem, de olyan szempontból ismerem ezt a területet, amikor eljönnek, akkor nagyon nagy örömmel jönnek, és nagyon nagy örömmel mennek el, és megköszönik azt, hogy itt lehettek, és egy szép színházi előadással gazdagodhatott az életük.
Mondjuk elérhetőségeket, akár az Akropolis szabadtéri színpad következő programjait hol találják meg, és a felvételi lehetőségekre is az augusztus 11-i határidővel.
Talán nem is maradna meg most minden honlapnak a neve címe, amit most elmondanék. Inkább én azt szoktam mondani, hogy a keresőbe be kell írni, hogy Akropolis szabadtéri színpad, és mind a weblapunkat, az akropolis.hu, vagy éppen a Facebook oldalunkat, aminek rengeteg követője van, érdemes ide a követési igényt kérni, és hát nyilván automatikusan követője is lesz az Akropolisnak, illetve ugyanez a diák otthonunkat is, ugye a fő kollégiumunknak a elérhetősége is legegyszerűbb az, hogyha ránk keresnek, és akkor rögtön ki fogja dobni a weblapunkat, görögkatolikus felsőoktatás és kulturális diák otthon Miskolc, ebből csak egy van, biztos, hogy ránk fognak találni, van telefonszám, e-mail cím, elérhetőségek megadva a munkatársakhoz is személyesen, úgyhogy bátran keressenek bennünket, és hát örömmel várjuk a kedves nézőket az Akropoliszra, a leendő hallgatóinkat pedig augusztus 11-ig a felvételi dokumentumoknak a beadásának a határidejéig, és utána majd egy személyes elbeszélgetés, egy személyes találkozóra.
Laci atya, köszönöm szépen a beszélgetést, és további szép nyarat kívánok neked.
Én is köszönöm a beszélgetést, és remélem kedvet csináltam mindenhez a kedves hallgatóknak. Isten áldjon benneteket is!
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában dr. Makkai László, a görögkatolikus felsőoktatási és kulturális diákotthon igazgatója volt a vendégünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazinműsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! Hallgassátok meg Nyulász Péter Ciprián című regényének 24. részét, felolvassa Fűr Anikó.
A sziklavár titokzatos lakói. A lovaglás hasznos tevékenység. Bár úgy tűnhet, hogy aki lovagol, az csupán egy helyben üldögél, szó sincs henyélésről. Ellenkezőleg, a lovas testben és lélekben is megerősödik. A lovaglás fejleszti az egyensúlyérzéket, acélozza az izmokat, és a hátasok jó érzelmi hatással vannak lovasaik lelkére is. A lovag irányítása komoly testi mozgást igényel, edzi a lábat, a karokat, a hasizmot, a hátizmot. S amint ló és lovasa egyként cselekszik, egyként is gondolkozik, s így együtt a természet részévé válnak. Persze az ilyenféle magasztos leírások egyáltalán nem hagyják meg azt, aki sokadik napja zögykölődik egy lóhátán. Ő a lovaglásnak legfeljebb a gyakorlati hasznát látja, gyorsabban juthat el egyik helyről a másikra, mint gyalogszerrel. Ám ha még így is napokig eltart az utazás, akkor már ez sem jelent különösebb örömöt, mert az bizony emberpróbáló feladat. Amikor a lovas esténként végre lekászálódik a nyerekből, minden testrészét egyenként érzi, s akad a méket még reggel is. Különösen azt, amelyik derék és comb között található. Nincs mit szépíteni, így volt ezzel Ciprián, Bogi, Tramini és Furmint is, miután már 5. napja igyekeztek felkutatni Imót. A manók ráadásul nem is csak a testrészeiket érezték. Furcsa módon sajgott a lelkük is, vagyis bizsergett. Majdnem úgy, mint amikor valami varázslat jelenléte sugárzik, csak mégsem. Sokkal inkább megmagyarázhatatlan nyugtalanság volt az, azaz nem is, hanem egyfajta várakozással teli izgatottság. Akkortól kezdett ez éledezni bennük, hogy a battai révnél átkeltek a Dunán. Ám hiába próbálták szavakba önteni, képtelenek voltak megfogalmazni, mi zaklatja őket. Csak az volt bizonyos, hogy minél közelebb érnek a bükkhöz, annál ismerősebb számukra a vidék. Szervusztok, susogták a füvek, jó napot, hajnogtak a fák. És miközben se Tramini, se Furmint nem értette, mi az a lélekrázó kavargásod belül a szívük táján, ők maguk újra igazi egyetértésbe kerültek, akár csak Furmint 100. születésnapja előtt. S ahogyan nem volt magyarázat erre, nem volt arra sem, hogy mi az az egyre erősödő vonzerő, ami egy adott pont irányába húzza őket. Kénytelen kelletlen, afelé kellett haladniuk, mert szinte fájt, ha jobbra vagy balra eltérnek az egyenestől. Ez végül is azt eredményezte, hogy a manók lassacskán átvették az irányítást, csak hogy ne kelljen folyton a manónyafogást hallgatni, itt szúr, ott szúr, erre sajog, arra lüktet. Na meg ezek a megérzések nyíl egyenesen a bükk felé vezényeltek, Cipriának pedig végül is mindegy volt, hogy a hegység melyik szegleténél kaptattak fel a hegylábon. Neki csak az számított, hogy Imó nyomára akadjon. Elképzelése szerint majd a helybéliektől érdeklődik a bükkalján. Bogi ugyan felvetette, hogyha például a Balatonhoz érkezne valaki messziről jött ember, szerinte hiába kérdezősködne Sióról, Kamorról. Olyan titok övezi őket, hogy senki sem tudná megmondani, merre találhatók. Például addig ő sem igen hallott róluk, míg Helkával össze nem ismerkedett. Mert a déli parton éltél. Tihany körül mindig nagy hírverés volt, vélekedett Ciprián. Jártunk mi ott az apámmal, nem is egyszer, a kastély lépcső alatti piacon. Vittük, ami nálunk termett, hoztuk, ami otthon hiányzott, és beszéltünk a helyekkel mindenféléről. A hercegi párt még csak-csak emlegették, de arról, hogy tündére is volna a Balatonnak, meg varázslója a Bakonynak, egyszer sem esett szó. Talán azért, mert nem kérdeztétek. Meg lehet, hogy kérdeztük volna, ha tudtuk volna, hogy van miről kérdezni. Csak hogy a titok attól titok, hogy senki sem ismeri. Azt pedig nem csak te mondtad, hogy Kamor nagymester a titkolózásnak, hanem már Helkától is hallottam. Tetszett a lány észjárás a Cipriánnak. Talán még a göndör barna hajfürtjeinél is jobban. Nem egy ilyen frappás megjegyzést hallott tőle, amióta útra keltek. Például, amikor a bükk peremén az ormok sötét szürkén felsejlettek a látóhatáron, és Ciprián arra gondolt magában, milyen kiváló erődítmény lehetne ez, Bogi megszólalt. Akár egy várfal bástyái. Azt hogyan érted? Azok a magasabb csúcsok ott a meredek hegyoldal tetején olyanok, mint valami sarokkövek, mutatta Bogi. Kiváló lőtornyok lehetnének, mondta, Ciprián szája pedig tátva maradt. S nem is csak akkor egyszer, mert újra és újra eszébe jutott. Olyankor elámult, hogy miket nem tud ez a lány. Pedig akadt azért, amit nem tudott. Például a magyarázatot a Manók fura érzéseire, holott azok kezdtek egyre súlyosabbá válni. Amikor a Mátra tömbjét már elhagyták, de még a bükk sarka előtt poroszkáltak, épp egy patakmeder szélén, Tramini már egyenesen azt állította.
Beszélnek hozzám a kövek.
Ezt hogyan érted?
Tisztán és világosan. Azok a magas csúcsok, ott a meredek hegyoldal tetején, mutatott előre kelet felé. Azt mondják, na gyere, barátocskám!
Komolyan?
Inkább kicsit fenyegetően.
De csak azok a távolabbiak, fűzte hozzá Furmint. Errefelé sokkal kedvesebben hív, mutatott balra egyenesen északra.
Kerüljük meg a hegyet? Kérdezte Ciprián, és nem igazán örült a válasznak. A két manó egyszerre vágta rá, hogy igen, és ettől nem voltak hajlandók tágítani. Hiába érvelt Ciprián, hogy már majdnem elérték az első bükki falvakat, és legalább a patakon keljenek át előbb, a manók erre már szinte erőszakosan követelőztek.
Te még nem éreztél ilyet?
Hánytorgatta fel Furmint.
Na de pontosan miért?
A szüleink hívnak,
magyarázta Tramini. Ez nagyon furcsának tűnt Ciprián számára, mert ahogyan ő tudta, a manók szülei már rég nem élnek. Kamor azt mesélte ugyanis régen, hogy a manók haldokló apjának tett ígéretet, hogy vigyáz rájuk. Valamit viszont a manók elől is titkolhat Kamor, tűnődött Ciprián, mert eszébe jutott, hogy nem ere kocsiján valamibe belekezdett volna az öreg varázsló, épp mielőtt Bogit megtalálták. Mégsem szólt semmit, csak balra húzva a kantárt megnógatta büszkét. A manók ugyanis eszébe juttatták Helkát is. Vajon hol lehet? Abban biztos volt, hogy egészséges, mert azt megérezné, ha bántódás érte volna. Vagyis remélte, hogy megérezné, mert hát ő mégiscsak ember, és nincs olyan varázsérzéke, mint holmi manókölköknek. Remélte, hogy a manók akkor is elvezetik Imóhoz, ha esetleg Boginak igaza volna, és a környékbeliekkel semmire sem jut. Nem problémázott, tehát tovább ment, amerre a manókat húzta a szívük. Egykedvűen nézte a patak folyását kísérő kecskefüzeket. Törzsükön szürkésbarna iszapsáv jelezte, volt itt már jócskán magasabb vízállás is, de errefelé is hetek óta tartott a forróság és az asszály. Csupán egy kis erecske csalingázott a porosra száradt meder közepén. A hegyoldalakban úgy álltak sort a fák, mint két szomszéd vár falai. Közöttük a völgy talpán széles mezősáv húzódott, az út pedig szépen, lassan, kitartóan emelkedett. Szinte nyíregyenesen észak felé haladtak. Fecske és büszke eleinte még éppen az árnyékára taposott. Aztán, ahogyan délutánba fordult az idő, az árnyék lassacskán a jobbjukra vándorolt, s talán a hátok mögé is került volna, de a Mátra bércei mögött korán eltűnt a napkorong. Igaz, még messze volt az éjszaka, a fények és a színek megváltoztak körös körül. Amíg a hegytető még narancsos fényárban úszott, a völgy mélye lassacskán kékes-zöldes árnyalatba sötétült. Ahogyan haladtak előre, úgy keskenyedett egyre a völgy talp tisztása az út mellett. Szemben velük kisebb hegyek, vagy inkább dombok zárták el. Egy helyen végül át is léphettek a patak felett, mert az nyugat felől érkezett a völgybe, Tramini és Furmint viszont továbbra is az északi irányt tartották, mintha csak Ciprián vágyait teljesítenék. Egyenesen egy különös hegy felé tartottak, melynek a tetején kerekdedívű, mégis tarajos sziklák szikráztak aranyfehéren és sárgás-vörösen a lemenő napfényében. Ehhez mit szólsz? Kérdezte Bogi Ciprián, mert ha már korábban a bükk távoli látványa várra emlékeztette, akkor vajon ez a kopár tetejű hegy mit juttat eszébe? Úgy uralja a völgy főt, mintha egy hadvezér tervezte volna meg a helyét. Nagyon kihalt. Való igaz, sehol egy lélek, döbbent rá Ciprián, hogy egész nap még csak egy patkónyomot se láttak az úton, nem hogy találkoztak volna valakivel. Majd talán odafönn. Miből gondolod, hogy van ott fenn valaki? Füst száll fel, mutatta Ciprián lelkesen, és nagyon eltökélte magát, hogy megnézi, ki az, aki a hegy tetején rak tüzet, akár tetszik a manóknak, akár nem. Nem tetszett nekik, de ez csak sokára derült ki. Egyelőre leküzdhetetlen vonzerőt éreztek, hogy felkaptassanak. Furmint ki is fejezte nem tetszését, amiért késlekednek.
Ennél még gyalog is hamarabb odaérnénk.
A Ciprián háta mögött ülő Tramini türelmetlenül meg is sarkantyúzta Büszkét. A ló megugrott, és Fecske is követte gyors léptekkel a meredeken felfelé, pedig nekik is lehetett volna más szavuk, így az ötödik nap vége felé. Annyi szerencséjük volt azért, hogy megállhattak még a kopárhegy tető alatt egy kiszélesedő teraszon. Ott, ahol a két szomszédcsúcsot összekötő gerinc egy lankás nyergen fut át, megállította őket Ciprián. Odáig tartott csak az egyetértés, arról a helyről két felé mentek volna ő és a manók. Ciprián balra, a manók jobbra kívánkoztak. Egyiket a laposan hullámzó jókora kupolára emlékeztető hegytető érdekelte, a másikak kissé távolabb mutogattak a szemközti hegycsúcs felé, ahol két fura formájú csupasz sziklatorony magasodott a fák lombja fölé. Azokhoz a kőbálványokhoz jöttünk? Érdeklődött tőlük Bogi kedvesen, amire Furmint finoman szólva durván felelt.
Csak mi? Ti csak maradjatok itt.
Fogta magát, és Traminival elszaladt. Át a kopár nyergen, be a fák közé vezető ösvényen, ott aztán hamar elvesztek szem elől.
Mi ott leszünk!
Kiáltott utánuk Ciprián, és a háta mögé mutatott, ahol a hegy valóban úgy nézett ki, mint egy jól megépített erődítmény alsó és felső vára.
Nem hiszem, hogy ezt hallották, kuncogott Bogi.
Neved rossz néven tőlük, Bogi, egyszerűen milyen a természetük. De legalább nem mentek túl messze, könnyen visszatalálnak.
Megnézzük azt a füst csíkot?
Kérdezte Bogi, és Ciprián rá is vágta rögvest, hogy gyerünk. Aztán még hozzátette azt is, hogy de gyalog. Így aztán a zablát fogva maguk mellett vezették a lovukat, és közben egyre csak ámuldoztak.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, Nyulász Péter Ciprián című regényének 24. részét Fű Anikó olvasta föl. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket, jó éjszakát, gyerekek!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, műsorunkban az Anya Szent Egyház 5 parancsolatáról lesz szó. Bevezetőnkben az Anya Szent Egyházról hallják Kormos Csaba atya elmélkedését. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! Az Anya Szent Egyház 5 parancsáról vagy parancsolatáról elmélkedő jelen sorozatunkban hamarosan elkezdünk e parancsolatok jelentésével, üzenetével foglalkozni. Az 5. parancsolatról korábban már szólottunk, így az elsőt, a másodikat, a harmadikat és a negyediket vizsgáljuk meg behatóbban. Azonban a legfontosabb először is azt kijelenteni, hangsúlyozni, hogy nem a katolikus egyház katekizmusa, illetve annak kompendiuma, rövidebb, tömörebb változata szerinti felsorolás az, amit alapul veszünk, hanem a régebbi felosztás szerint vizsgálódunk. Engedjék meg, hogy azt mondjam, számomra ez a klasszikus, a hozzám közelebb álló, természetesen ennél még objektívebb, általánosan ható érv is van. A régebbi megfogalmazásban a negyedik, a házasság és a család, és ezek tárgyalását semmiképpen nem szeretném kiadni, sőt, az egyházunk és az egész társadalom szempontjából létfontosságúnak tartom. Hallgassuk először tehát az egyház 5 parancsának felsorolását az általam imént elhangzottak szerint. Első, a vasárnapot és a kötelező ünnepeket szentmisével és pihenéssel munkaszünettel szenteld meg. Második, a pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böltöket tartsd meg. Harmadik, évente gyónjál és legalább a húsvéti időben áldozzál. Negyedik, házasságodat az egyház törvényei szerint kösd meg, és gyermekeidet katolikus módon neveld. Ötödik, az egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd. Tehát ismételten ezt az utolsót, az ötödiket kivéve foglalkozunk az Anyaszentegyház parancsolataival, vagyis az első néggyel. Mielőtt ezeket elkezdenénk taglalni, a mostani alkalommal sorozatunk első részében, illetve annak kezdetén, szeretnék magáról az egyházról, az Anyaszentegyházról szólni. Az Úr Jézus Szent Máté evangéliumának 16. fejezetében azt mondja az addig Simon névre hallgató apostolának, te Péter vagy, azaz kőszikla, és én erre a sziklára építem egyházamat, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Szent Máté evangéliumának 16. fejezet 19. verse. Az Anyaszentegyházat tehát Isten fia, Jézus Krisztus alapította. Az Anyaszentegyház Isten újszövetségi népe, látható is lelki közösség, Krisztus titokzatos teste. Az Úr Jézus azért alapította az egyházat, hogy Isten országát terjesztve az örök üdvösségre vezesse az embereket. Éppen az imént említett Szent Péternek, az első pápának, első levele 2. fejezet 9. versében olvashatjuk a következő lelkesítő szavakat: ti választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet tulajdonul lefoglalt nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket csodálatos világosságára. Igen, nekünk, akik a keresztség szentségében újjászülettünk, és Istennek lefoglalt néppé az ő családjává váltunk, az a feladatunk és küldetésünk, hogy hirdessük az ő dicsőségét, főként olyan módon, hogy az evangéliumot, Jézus Krisztus örömhírét hirdetjük minden embernek. Az Atya mindenkinek azt mondja Jézus Krisztus által a Szentlélekben, szeretlek téged. Az egyház küldetése tehát kivétel nélkül minden emberhez szól. Ahogyan a II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium kezdetű konstitúciójának első fejezetében megfogalmazza, az egyház Krisztusban mint egy szentsége, azaz jele és eszköze az Istennel való bensőséges egyesülésnek és az egész emberi nem egységének. Az egyház tehát szentség, alapszentségnek is nevezik a hittudósok, mivel alapja az összes szentségeknek, amelyet azoknak ajánl fel, akik befogadják a hitet. Az egyházban kereszteltek meg minket. Az egyházban kapjuk a hitet, amelyet az egyház évszázadokon át hamisítatlanul megőrzött. Az egyházban halljuk Isten élő szavát, és tudjuk meg, hogyan kell élnünk, ha tetszeni akarunk Istennek. A szentségek által, amelyeket Isten az apostolokra bízott, az egyház tesz minél jobbá, erősít meg és vigasztal. Az egyházban ég a szentek tüze, hogy minket is lángra gyújtson. Az egyházban ünneplik a Szent Eukarisztiát, amelyben Krisztus odaadása és ereje válik jelenvalóvá számunkra, és hozzá kapcsolódva az ő testévé leszünk, és az ő erejéből élünk. Minden emberi gyengeségünkre tekintettel, az egyházat mellőzve senki sem tud keresztény lenni. Nagyon érdekes és tanulságos lehet néhány idézet éppen azoktól az emberektől, akik az evangéliumot, a Jézus Krisztus által az egyházra bízott örömhírt megélték, vagyis szentek lettek, vagy szent életűek. Először is nézzük kalkuttai Szent Teréz anya kijelentését. Szentnek lenni nem néhány ember luxusa, hanem egyszerűen kötelességünk neked is, nekem is. És nagyon fontos az, amit Rozsé testvér, Rozsé Sütz testvér, a híres tezéi közösség alapítója, meghatározó alakja megfogalmazott, és nagyon sok kétkedőnek, vagy nagyon sok az Anyaszent Egyházat, különösen Krisztusnak katolikus egyházát támadónak egy hathatós ellenérvet, nagyon határozott kijelentést nyújt, amikor ezt halljuk tőle: Krisztus szeretni és az egyházat szeretni egy és ugyanaz. Henri de Lubac, 1896 és 1991 között élt bíboros, francia teológus, hittudós, pedig így szólott: ma még az egyház adja nekem Jézust. Ez mindent megmond. Mit is tudnék róla, milyen kapcsolatban lennék vele az egyház nélkül? Továbbá 17. századatos embere, a matematikus és katolikus gondolkodó Blaise Pascal így bátorít: szeretne hinni, de nem ismeri a hitre vezető utat? Tanuljon azoktól, akiket korábban ugyanúgy kétségek gyötörtek, mint önt. Utánozza az ő cselekvésüket, tegyen meg mindent, amit a hit kíván, épp úgy, mintha már hívő lenne. Járjon misére, használja a szentelt vizet, és így tovább. Ez minden bizonnyal majd jámborrá teszi, és a hitre vezeti önt. Az egyház azért avatkozik be erkölcsi kérdésekbe és a személyes életvitel kérdéseibe, mert a hit út. Nem csak az evangélium útmutatásai mondják meg, hogyan lehet ezen az úton megmaradni, tehát hogyan lehet helyesen cselekedni és helyesen élni. Az egyház tanító hivatalának a természetes erkölcsi követelményekre is kell emlékeztetni az embert. A természetes erkölcsi követelmények pedig eleve Isten által az úgynevezett szívbe írt törvények. Nincs kétféle igazság. Ami emberileg helyes, az keresztény szempontból sem lehet helytelen. És ami keresztény szempontból helyes, emberileg nem lehet helytelen. Ezért kell az egyháznak erkölcsi kérdésekben mindenre kiterjedően állást foglalnia.
Elhangzott a Lélek szava. Kormos Csaba atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!